jogeszközen, ajánlja fel tisztelt teljes oldatát az Istenség személyiségének tanuljának. Narayana Vishnát a legkiválóbb emberének, Sarasvati anyát, tudás Istenőnek és Sivatyász Devinek szerzőnek. Srimad Bhágavatam, 4. ének 25. fejezetéből, 48. vers következik. Van valami, hogy
azáltal a két kapu által.
Azáltal a két kapu által.
Visayam.
Visayam.
Hely.
Hely.
Játi.
Játi.
Szokott menni.
Szokott menni.
Szóraban.
Szóraban.
Szóraban nevű.
Szóraban nevű.
És a próbát fordítása. Keleten szintén állt két kapu, a Nalini és a Nalini. És ezeket is egy helyre építették. Rajtuk keresztül járt a király Avadúta nevű barátjával Szóraba városában. Keleten szintén állt két kapu.
Keleten szintén állt két kapu.
A Nalini és a Nalini.
A Nalini és a Nalini.
És ezeket is egy helyre építették.
Rajtuk keresztül járt a király.
Avadúta nevű barátjával.
Avadúta nevű barátjával.
Szóraba városába.
Szóraba városába.
Srila Prabhupád magyarázata. A két kapu, a Nalini és a Nalini a két orjú. Az élőlény ezeket a kapukat, a különféle avaduták, azaz levegők segítségével élvezi, melyek a légzés folyamatát alkotják. E kapukon keresztül jár az élőlény Szóraba, az illat városába. Az orjukak, tehát barátjuk, a levegő segítségével különféle illatokat élveznek az anyagi világban. Nalini és Nalini az orjáratok, melyeken keresztül az ember ki és belélegzik, az érzéki öröm illatát élvezve. Szava, ez a mátra, a sparsa, ez nagyon érdekes, mert mátra az azt jelenti, mint egy ilyen mérőeszköz. Tehát, hogy amikor az érzékek kapcsolatba kerülnek az érzéktárgyakkal, az igazából nem örömet vagy bánatot okoz, hanem az egyfajta tapasztalat, mint a hőmérséklet, hogy hogy a hőmérő az méri, hogy ez most 25 fok van, most mínusz 10 fok van. Tehát, hogy az érzék igazából az biztosítja, hogy megmondja, hogy most ez a tapasztalat. És aztán a lélek az eldönti, hogy ez most jónak ítéli, vagy rossznak. Mert ugyanazt a mérést valaki rossznak ítéli, valakinek jó, valaki pedig jónak ítéli. Tehát, hogy maga, amikor az érzéktárgyak kapcsolatba kerülnek az érzékekkel, az nem jó vagy rossz, hanem az egy mérés tulajdonképpen. Mátor az azt jelenti, hogy ilyen mérőeszköz igazából az érzékeink, mérőeszközök. És akkor utána a lélek a vágyai szerint eldönti, hogy az a tapasztalat, amit az érzékek mutatnak, hogy az most jó vagy rossz. Volt egy érdekes történet, Sri Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur tanítványával kapcsolatban, akik elmentek Burmába prédikálni, lehet, hogy néhány nem is mondta a történetet. És akkor szerveztek ilyen prédikáló programot, és akkor nagyon finom prasádomot készítettek, ghee-be sütötték a szabzsit, és akkor nagyon finom volt az ő elképzelésük szerint. De ott a szomszédságban a burmai emberek megérezték a sült ghee-nek az illatát. És akkor teljesen kibuktak rajta, hogy ez milyen rossz. Ez mi is, amikor megérezzük a sült szabzsinak az illatát, általában úgy gondoljuk, hogy ez nagyon jó. Az ottani emberek azt mondták, hogy ez nagyon-nagyon rossz. És utána el is mondták a baktáknak, és akkor kicsit beszélgettek velük, és akkor megkérdezték velük, de hát akkor mit szerettek, mi az ételnek az illat, amit szerettek. És akkor megmutattak nekik egy dolgot, amit ők szeretnek, és az ő nemzeti ételük, vagy italuk volt igazából, hogy amikor volt, ott ettek húst az emberek, és amikor a húst leszették már arról az adott állatból, a maradék részeket így felakasztották egy zsákba, és akkor ott hagyták így érlelni. És akkor mindig, amikor csináltak, amit akkor azt így beletették. És akkor egy idő után ez már ilyen levet engedett, és amikor nagy fesztiválok voltak Burmába, akkor abból az volt a fő preparáció, amit a nektár, ami teljesen vegyítetlen tamogúnának a... Amikor a tamogúna nem vegyül semmivel, tehát se a gonoszság, se a szenvedély nem kerül bele érintkezésbe. És amikor ilyen emberek megérzik a praszádonnak az illatát, azt gondolják, hogy ez nagyon rossz. És még lehetne sok ilyen hasonló példát mondani. Tehát, hogy az érzékek, az igazából az érzékek nem azt döntik el, hogy ez jó vagy rossz, hanem az érzékek mutatnak valamit, hogy ez most ez. És ahogy amilyen mértékben feltételekhez van kötve az élőlény, akkor ő ezt eldönti, hogy ezt jónak ítéli, vagy rossznak ítéli. És ezt nekünk tudnunk kell, hogyha tudjuk, hogy ez egy mérés, vagy egy tapasztalat, akkor el tudunk különülni tőle, hogy nem egyből hozzuk a döntést, hogy ez jó vagy rossz. Van egy másik történet a Mahabharatból, amit azt hiszem szombaton Dorgita Leckenitben beszéltem erről. Ez Santanu Maharajnak az esete. Santanu Maharaj, amikor első felesége Ganga Devi volt, és tőle született 8 gyermeke, de csak az utolsó maradt életben, akit Bhishmának hívnak. Akkor nem részletezem a történetet, mert ez túlmutat a 10 perc keretén, hogy mi van hátra. De amikor Bhishma már felnőtt, akkor egyszer járt fel az erdőben, és egy nagyon csodálatos, nagyon finom illatot érzett meg. És akkor elkezdték keresni ennek a finom illatnak a forrását. És akkor eljutottak a folyó partjára, és ott meglátták Szatyavatit, aki egy halásznak a lánya volt, és Santanu Maharaj, mivel nem volt feleség, akkor nagyon beleszeretett Szatyavatiba. És akkor Bhishmát oda küldte az apjához, hogy kérje meg ennek a lánynak a kezét, hogyha hagyadom, az ő számára. És akkor Bhishma oda ment a halászhoz, és akkor mondta neki, hogy az apám, az uralkodó, szeretné feleségül venni a lányodat. És akkor a halász mondta neki, hogy van egy feltétele, hogy akkor veheti az uralkodó feleségül a lányomat, hogyha az én lányom gyermekei lesznek a következő uralkodó. Ez a feltételem. Tehát, hogy érdekes egy halász, egyből ilyen feltétel. Szóval, amikor én az uralkodó lehet látni ebből, hogy ez egy ellenkezés. És akkor Bhishma visszament az apjához ezzel a hírrel. És akkor Santanu Maharaj nem fogadta ezt elsőre, mert gondolt, hogy itt van mellettem Bhishma, teljesen képesített lenne, hogy ő legyen a következő uralkodó, akkor miért legyen ez az elrendezés, és akkor elment. A Bhishma látta az apján, hogy nagyon szeretné feleségül venni Szatyavatit. És visszament egy nappal később a halászhoz, és akkor mondta neki, hogy szeretné mégis elvinni Szatyavatit az apának feleségül, és akkor mondta, hogy én ígérem, hogy nem fogok a trónra ülni, hanem akkor Szatyavatinak a fia ülhet a trónra. És akkor mondta a halásznak még ez sem volt elég, hogy lehet, hogy te ezt mondod, és benned lehet bízni, de a te fiaid, akkor majd lehet, hogy ők vissza fogják követelni a trónt, és ők akarnak lenni majd az uralkodó. És akkor Bhishma akkor tett egy fogadalmat, hogy akkor nem fog soha megházasodni, hogy ne szülessen gyermeke, és akkor az apja el tudja venni feleségül Szatyavatit. És akkor a félistenek akkor virágesőt szóltak, és onnantól kezdve Bhishmának volt egy másik neve, Dévavrata, aki nagyon-nagyon nagy fogadalmat tett. És Santanu Maharaj példájából megtudhatjuk, hogy igazából minden érzékszer akkor erősíti azt a kapcsolatot, hogy az élőlény élvezni akar itt az anyagi világban. Hogy Szatyavatinak a történetét is, hogy lesz Szatyavatinak ilyen ragyogó, vagy ilyen csodálatos illat, ami több kilométerre lehetett érezni. Tehát ez nem csak egy ilyen hagyományos parfüm volt, amit körülbelül 1-2 méterről lehetett érezni, hanem egy olyan parfümje volt, amit sok kilométerről lehetett érezni. Szatyavati előzőleg, mivel a halász lánya volt, akkor nem ilyen csodálatos parfüm illata volt, hanem nagyon erős halszaga volt. Csak akkor volt egy alkalom, amikor úgy szintén megtetszett Szatyavati Parásaramuninak. Parásaramuni is szerette volna társulni Szatyavatival. És akkor Szatyavati mondta neki, de hát, hogy én még hajadon vagyok, és akkor utána nem tudok majd féhez menni. És akkor megígérte neki Parásaramuni, hogy nem fogja elveszíteni a tisztaságát, és akkor így született Szatyavatitól Sila Vyászadév, és akkor még adott egy másik áldást neki, mert nagyon zavart a Szatyavatit is, hogy ilyen halszaga van, és akkor mondta neki, hogy akkor az az áldásom, hogy akkor nagyon-nagyon illatos legyen a teste. És látjuk, hogy itt ez az illatnak az érzékelése nagyon-nagyon erősen kapcsolatban a szexualitással. Ugyanúgy, ahogy ebbe a fejezetbe az összes vers erről szól. Egyszer lehet, hogy most annak is vittünk ilyen parfümöket ajándékból, hogy használja rád és ilyen szolgáltával, vagy rád az emberek szolgáltával. És akkor a parfümök ennek a dobozán, akkor igazából a túlnyomó rész az, mint a szexualitásról szól, vagy ahogy ki van az egész fejezet. És akkor mondta, hogy ezek az illatok nem szólnak másrőt az anyagi világban, csak nem a szexualitás, hogy azt erősítik. És ugyanígy ez az élőlény is, amikor feltételekhez van kötve, akkor a illat érzékelését arra használja, hogy hogyan tudja megtalálni az érzéktárgyakat. És ez nem csak az emberi létformára érvényes, hanem a más létformákra is. Például, hogyha megnézzük egy kutyát, a kutya igazából egy nagy orr az egész, hogyha megnézzük, az egész egy hatalmas nagy orr, mert arra az érzékre van kihegyezve mondjuk a kutyának a lét, hogy nagyon szereti élvezni az illatokat. és ezért a kutyákat használják a rendőrnyomozók, hogy bizonyos hivatalokat megtaláljanak. Most is, amikor a Haitira utaztak ki a különböző segélyszervezetek, akik kutattak azok után, az emberek után, túlélők után, akik a romok alatt maradtak, akkor vitték magukkal a kutyákat. Mert a kutyák akkor meg tudták találni azokat a személyeket, akik még élnek a romok alatt, azért vitték magukkal. Azért kifejlett a szaglás érzékelése. Ugyanígy minden egyes létformának van valamilyen érzékelégítés, amire ki van hegyezve. Például a sasok nagyon-nagyon jó a látásuk. Sok-sok kilométer magasról egy nagyon pici egeret meg tudnak látni a mezőn. Tehát nagyon igazából ezek ilyen olyan képességek, amik nekünk misztikusnak tűnnek, hogy egy-két kilométer távolságból már nagyon kevés dolgot tudunk megkülönböztetni egymástól, de vannak olyan élőlények, akik nagyon pontosan látnak még ilyen nagy távolságra is. Vagy például a halaknál az íz érzékelése az nagyon-nagyon kifejlett. De az emberi létformában pedig minden egyes érzéket ki lehet elégíteni, de nem olyan élesen, nem olyan nagy mértékben. Mert az emberi létforma, ha bár lehetőséget ad arra, hogy minden egyes érzékünknek elégedettséget okozzunk, az emberi létforma az önmegvalósításra van. És amikor ezt az emberi lények elfelejtik, akkor elveszítik majd az emberi létformának a lehetőségét. Mert Krisna ő nem ostoba, minden létformának van egy célja. Az emberi létformának az a célja, hogy ha bár lehetőséget nyújt az érzékelégítésre, arra is lehetőséget nyújt, hogy valaki visszakerüljön az Istenség legfelsőbb személyiségéhez. És hogyha valaki nem erre használja ezt, akkor el fogja ezt veszíteni. Ugyanúgy, mint hogyha lenne nekünk egy 1 millió forintos számítógépünk, és hogyha csak arra használjuk, hogy 1 + 1 = 2, 2 + 3 = 5, akkor nagyon jó, hogy 1 millió forintba került a számítógép, de korán sem használjuk ki azokat a lehetőségeket, amelyek benne rejlenek. Ugyanígy, hogyha valaki az emberi létformát nem arra használja, hogy megértse, hogy ő lélek, hogy ő Istennek a szolgája, akkor ő el fogja ezt veszíteni. És sajnos az emberek nem tudatosak erről, és ezért kell neki prédikálni, hogy felébresszük őket, hogy figyelj, hogyha nem ébredsz fel, akkor el fogja beszíteni az emberi létformát. Volt egy hónappal ezelőtt, volt itt egy újságíró és tévériportál, aki a szexualitás témájában szólt. És azt hiszem, akik prédikálnak, tudják, hogy általában erről nagyon sokat kérdeznek az emberek, mert ez a fő fókuszuk, ez a legfontosabb a számukra. És akkor általában, amikor beszélünk velük, és mondjuk, hogy milyen szabályokat követünk, akkor nem értik, hogy miért követjük ezeket a szabályokat. Akkor valamikor szemtelnek egy kicsit, és akkor időnként, hogyha egy riporter szemtelen, vagy akkor vissza lehet jobban mondani, hogy figyelj, lehet, hogy ez nehéz a te számodra, hogy ezt felfogd, de tudod, a védák azok arról szólnak, hogy hogyan kontrolláljuk az érzékeinket. Nem, a védeknek van egy célja. A védeknek az a célja, hogy az ember elérje az emberi lélek célját, hogy visszajusson az Istenség legfelsőbb személyiségéhez. És embernek lenni az azt jelenti, hogy valaki kontrollálja az érzékeit. Állat az pedig az, akit az érzékei kontrollálnak, akit nem tudnak, akit irányítanak az érzékeik. És Krisna tudat az arról szól, hogy mi tanuljuk azt, hogy hogyan kontrolláljuk az érzékeinket. És aki nem tanulja, hogy hogyan kontrollálja az érzékeit, azt úgy hívják a védák, hogy vipassana, hogy két lábon járó állat. És akkor mi azért tanuljuk a Bhagavad Gita-t, azért tanuljuk a védákat, hogy azt tanuljuk először, hogy hogyan legyünk emberek. És embereknek ezek a szabályozások, ezek természetesek. És vannak olyan személyek, akiknek nem természetesek, de róluk már beszéltünk. És akkor így észreveszik, hogy akkor, mert mindig, amikor ezt kérdezik, akkor az a alapfeltételezés, hogy te hülye vagy, vagy te nem vagy normális, mert ezeket csinálod. És akkor meg kell neki mondani, hogy ez teljesen normális, mert emberi testben vagyunk. Tehát, hogyha te úgy érzed, hogy nem normális, akkor neked miért van szükséged az emberi testre? Ez a kérdés. És akkor ez nagyon tudom válaszolni, mert ezt általában csak akkor szoktam, amikor valaki ilyen kekeckedő, amikor próbálja bemutatni, hogy mi, amit csinálunk, azt azért csináljuk, mert megmosottak vagyunk, vagy ostobák vagyunk, nem tudjuk azt, hogy lehet boldog lenni az életben, mondjuk a boldogságunk a fő forrásában. Lejárt az idő, köszönöm szépen. Van esetleg valaki kérdése, vagy hozzáfűzése?
Én egy kérdést látok, hogy múltra találkoztam egy elektronikus lelkészsel, aki bárki lehetett, hogy már pedig az emberi testet azért kaptuk, hogy hát Isten azért teremtette meg azért az emberre, hogy mi ezt élveztük, akkor meg mi kell találkozni, ami számít, hogy elfogadhatjuk.
Azt kell neki mondani, hogy kedves Uram, maga pályát tévesztek. Református lelkész, amikor valami más pályát kéne választani, mert ez nem fog önnek menni. Tehát, hogy ezzel kell indítani, hogy a külön pályát éveztek, és ha egy lelkésznek az a dolga, hogy legalább saját maga tudja kontrollálni az érzékeit, és legyen annyi intelligencia, hogy az érzékelgítésekben nincs igazi boldogság. Pont egy héttel ezelőtt voltunk egy konferencián, amikor egy pszichológus beszélt pont a örömnek a tapasztalásáról, tehát konferencián. És akkor ott a boldogságnak a kategóriáit három részre osztottam, egy pszichológus, valami pszichológus. Az egyik a kellemes élmények, amiben beletartozott az érzékkielégítésnek a különféle fajtái. A második, akkor azt úgy hívta, hogy amikor valaki nagyon oda koncentrál valamire, amikor valakinek megszűnik a külső környezet, csak oda tud koncentrálni egy bizonyos dologra. És a harmadikat azt úgy hívta, hogy tartalommal teli élet, meaningful life. És mondta, hogy ha valaki az első próbálja élvezni az érzékkielégítést, hogy a pszichológusoknak az a tapasztalata, hogy ő soha nem lesz elégedett, mindig elégedetlen marad. És így ajánlom, hogy a Józsai Bólag lett. Mindig elégedetlen marad. Tehát, hogy valakinek kell, hogy legyen egy magasabb rendű célja az életben. Nem csak, hogy szalad az érzékek tárgyai után. Mert aki csak az érzékek tárgyai után szalad, ő igazából nem ember, csak úgy néz ki. Van egy megtévesztés, hogy ő egy emberi testben van. De ez a megtévesztés, ez nem fog sokáig tartani, mert a természet törvényei adnak neki egy olyan testet, ami illik a vágyaihoz. Tehát, hogy Krisna nagyon kegyes mindenkihez, mindenkinek tekintetbe veszi a vágyait. És az emberi létforma bizonyos érzékek kielégítésére nem olyan alkalmas. Mert az emberi létformában az a probléma, hogy vannak társadalmi elvárások, van etiket, ami kontrollálja az érzék kielégítést. De van egy jó hír, hogy az állatok társadalmában nincsenek ilyenek. Tehát, hogy a majmok úgy élnek nem életet, ahogy éppen nem szégyellik, és nem szokták magukat szégyelni, akkor ott vannak jó lehetőségek erre. De emberi létforma az pont nem erről szól, emberi létforma az arról szól, hogy hogyan ismerjük meg az Istenség legfelsőbb személyiségét. És amikor már egy lelkész elvesztette ezt a célt, akkor ő miről fog beszélni azoknak, akiket tanít, akkor ők már fognak menni, ez csak azt jelenti, hogy bak vezet világtalan.
Mert is megmondta, hogy hát így lesz egy elemény házasságban, és értelem, hogy valami lesz. pár vasárnyi leszívésén, akkor nem tudom, hány százan ott vannak, egyrészt Budai ugye összes vásárolja, mert azon a környéken osztottam, szóval az egész Rózsadom. Ha megyed, és akkor mondta, hogy ezt olvastad, hogy ez a kis lelkiszlány így megmerte mondani, hát nekem is ezt kéne prédikálnom, csak az a baj, hogy engem liberális sajtó tönkretett be. Ezért nem mondom ezt. Pedig igazából nekünk is ezt kéne, és ezt két vasárnyi misén mondta, meg még valami biblia órán is. Oda is biztos a fejelnek hozzá. Hát, nem is értem. Ezért így felfigyeltek, hogy ezt megtárnak a biztos elmények.
Amikor az emberek túlzottan ragaszkodnak az érzékelőítéshez, akkor nem tudnak már elszakadni hozzá, és nem tudják megmondani az embereknek sem, hogy ez nem jó, mert ők is ugyanúgy függenek rajta. Köszönöm szépen! Tratarácsi Nagybárgatlan ki, Csárcsi Nagybárgatlan ki, Csárcsi Nagybárgatlan ki,
Csárcsi Nagybárgatlan ki.